Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntöm a hallgatókat, Kerekes Bori vagyok. A mai Unisexben Huszár Boglárka, irodalomterapeuta, pszichológus lesz a vendégünk, aki a testképről tart biblioterápiás foglalkozásokat. Ebben a témában fogunk majd elmélyedni, viszont most már szeptembertől nem Kovács Gellért kollégámmal, akinek ezúton szeretnénk megköszönni azt a, hát én azt hiszem, hogy pontosan 2 évet, mert 2 éve szeptemberbe kezdtük el az Unisexet mit csinálni. Azt a 2 évet, amit együtt eltöltöttünk, és szerintem nagyon jó kis adásokat sikerült készíteni, nagyon jó témáink voltak, és azt is gondolom, hogy elég jól kiegészítettük mi egymást itt a férfi-női vonalon az Unisexben. De hát ugye most új szelek jönnek, egy új műsorvezető társam van. A Facebook oldalunkra ki is tettünk egy fényképet, amiben feltettük a kérdést, hogy ki mit gondol, vajon ki lesz az új Unisex műsorvezetője, de hát akkor most itt át is adnám a szót, hogy mutatkozzon be saját maga.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Kárpáti Iván vagyok, lehet, hogy már többen ismernek is engem, akkor engem fújt be a szél, az új szerek, igen, ebbe a műsorba. Köszönöm szépen köszönöm a felkérést és a kérdést, nagyon jó kérdés. Hát örülök én mindig, amikor valami olyan területen lehet beszélgetni itt a rádióban, ami egy kicsit kimozdít a komfortzónámból, ami ugye általában a napi közéleti dolgoknak az immáron több évtizede tartó gyömöszölése, és jó néha másról, úgyhogy én nagyon nagy reményekkel fordulok a feléd és a műsor felé, és remélem, hogy a hallgatóknak is azért ebből kijön valami használható.
És te egyébként nem kell szerinted egy olyan embernek, aki a hírekkel foglalkozik, megtartania azt az imidzsét, hogy ne feltétlenül mondjon el mondjuk a magánéletéről dolgokat, mert hogy én abba is fogok vájkálni.
Ez 20 évvel ezelőtt kérdezett tőlem, akkor azt mondom meg, még ez egy mondjuk egy ilyen nagyon hagyományos struktúra lenne, hogy ahogy én elkezdtem ezt az egész rádiózást csinálni, akkor természetesen azt mondom, hogy nem. Sőt, annak idején, amikor mondjuk én hírigazgató voltam, azt kifejezetten tiltottam volna. Annyira átalakult ez így az elmúlt 25 évben, hogy én igen, nagyon jó ez a kérdés is, de szerintem meg különböző, hát már más, tehát minden kedden az esti gyors előtt, ami egyébként elméletileg egy hírháti műsor, például jegyzetet írok. Tehát, hogy a szubjektivitás nyilván már megjelent. Én magamban egyébként el tudom ezt választani, tehát én a hírekben teljesen szárazan be tudok számolni erről is, arról is, egy hangvéleményt senki nem találhat abban, amit én ott csinálok. Hogy szokták ezt mondani? Ez irodalmi munkásságom részeként fogom föl ezt a dolgot.
Jó van, hát akkor meglátjuk, hogy majd mennyire tudom feszegetni a határaidat, vagy hát akár te az enyémeket, bár én viszonylag sajnos bármit kérdeznek tőlem, arról csacsogok egy órán keresztül akár. Na és akkor rögtön ugye itt van az első témánk, én gondoltam, hogy ezzel foglak téged mindjárt betámadni, hogy ugye a Huszár Boglárka irodalomterapeuta testképről tartott biblioterápiás foglalkozásáról fogunk majd beszélgetni, meg ugye nyilvánvalóan úgy általában a testképről. A műsorban természetesen erről már sokszor volt szó, de talán én nem is emlékszem arra, hogy akár Gellértel szóba jött volna az, hogy ez a testképpel kapcsolatos, most a paraszó jutott eszembe, paráink, gátlásaink, én szerintem ezek már azért nagyjából majd, hogy nem mindenkinek gyerekkorból jönnek, olyan. Vagy pedig ezeket
próbálják. Vagy kamaszkor, kamaszkor, az még az egy érzékenyebb inkább.
Igen, egyébként nekem korábban, én már úgy emlékszem, hogy téged például csúfoltak-e valamiért, vagy mi volt az, amivel kapcsolatban te annyira elégedetlen voltál magaddal, hogy az mondjuk valamiféle gátlást okozott benned.
Na, én nagyon elégedetlen voltam magammal, tehát én ugye sportiskolába jártam, tehát hogy én rengeteget edzettem, és még akkor is az volt a fejemben magamról, hogy én kövér vagyok. hát most így megnézve utólag a képeket, tehát ez semmi, tehát ez nem ez egy...
Én is mindig ezen vagyok, amúgy ki a legjobb barátnőmmel
együtt. Ez teljesen irracionális felvetés, és akkor ezt én saját magamat innentől így határoztam meg, tehát hogy akkor én biztos én ilyen szerethetetlen vagyok, meg nem tudom, meg illetve nálam egyébként nem is a testképe volt, hanem én például az ilyen labdajátékokban rendkívül ügyetlen vagyok. Tehát én se ütni, se rugni, se nem tudok. Na most, hát pláne 80-as évek, amikor még ugye nem voltak mobiltelefonok, meg semmi, és gyakorlatilag focizás volt minden, tehát én abban rettenetesen béna voltam. És hát ugye ez okozott nálam inkább elsősorban traumát, hogy emiatt vagyok én egy ilyen hátrányos helyzetben, amit én egyébként meg hát nyilván... Tehát például nem, van ez a másik, hogy akkor szegény gyerek, és akkor az biztos sokat ver. Nem, hát én ugye fizikailag elég jó állapotban voltam, inkább, hogyha valaki nem tetszett, akkor azt én dobtam ki, tehát hogy ilyen, én inkább ilyen bemorcúlós voltam. Tehát ez a félrevonult, bemorcult, és akkor még azt se vettem észre, amikor emberek egyébként így közeledtek hozzám, és úgy bevontak volna dolgokba, akkor is én, tehát mindenben a rohadt szemét Kárpát Iván ellenes világot kerestem, és az ember így áll hozzá a dolgokhoz, akkor nehéz őt bevonni bármi ilyenbe. És, de mondom, az alapvető testkép az volt, hogy én kvázi kövér vagyok.
De amúgy ez tök érdekes, amit mondasz, ez a béna voltál a sportokban, labdajátékok, stb., mert ez például egy alapvető különbség szerintem a fiúk és a lányok között, hogy én is az voltam, viszont én ebből tudtam viccet csinálni, vagy hát nálunk talán ugye inkább ciki volt az, hogy volt a felemás korlát, amitől szintén igen távol vagyok, tehát hogy nekem semmilyen nem ment, de hogy az mondjuk, hogy egy lány béna a sportokban, azon úgy röhögünk, de hát a fiúknál ez egy ilyen pozícionálás.
Hát hogy ne? Hát hogy ez a kit választanak be a csapatba, és akkor te vagy aki na jó, akkor kapuba esetleg, de hát én meg minden, ami felém repül, meg mit tudom én.
És akkor ugye jön a serdülőkor, ez nekem egyébként ez volt egy nagy gátlás, hogy nekem ez nagyon hamar jött. Azért, amikor máshogy kezd el kinézni valamelyik osztálytársad, mint az átlag, akkor azért azt nyilvánvalóan mindenki kiszúrja. Ugyanúgy kiszúrják a fiúk, ugyanúgy kiszúrják a lányok, na, és akkor engem elkezdtek csúfolni, most majdnem kimondtam a fiú nevét, mert mindig el szoktam mondani. Amúgy szerelmes volt belém ez a fiú, és elárulom zárójelben, hogy vele csókolóztam először életemben.
Szóval összetett volt a kapcsolatot, hogy az akkor már lenni szokott.
De ez meg is bosszulta. Fú, nagyon sokat cikizett, de hogy tényleg olyan válogatott dolgokat képzelje el, hogy mondjuk egy papírt így összehajtogatott, és azt rávágta az asztalomra, mintha tampon lenne, meg jaj, ez egy ilyen nagyon kellemetlenül sikerült velem meg életnie a pubertás koromban. De különösebben amúgy jó, nem volt jó, de hogy azért tudtam a helyén kezelni, a többiek nem csinálták, tudtam, hogy miért csinálja. De azért úgy, ez mindenkinek föltűnik, amikor valaki elsőnek kezd el érni, és ez egyébként nekem az egész életemet végig kísérte. Tehát én gimiben is nem, akkor már nem feltétlenül fizikailag, mindig idősebbnek néztem ki, ilyen 30 körül értem be saját magamat, de gimiben nem csak fizikailag néztem ki idősebbnek, hanem idétlen voltam mindig, de közben komoly is. Hogy nálam ez egy nagyon sok gátlást okozott, hogy én a korosztályomból kilógtam mindig. És ez mondom, ez 30 éves koromig nem is múlt el. És azért nehéz úgy lavírozni, amikor a fiúk mind kisebbek, meg mind lököttebbek, meg mind éretlenebbek.
Ugye nekem egy lányom van, aki pár hónap múlva 18 lesz, tehát már túl vagyunk, ugye jövőre érettségizik, és amikor én úgy néztem, hogy nem csak hogy általános iskolában, de még gimnáziumban is, elsőben, másodikban voltak olyan fiúk, akik hát, mint hogyha nem tudom, általános iskola 5. osztály. És tehát, hogy akkora különbségek alakulnak ilyenkor ki, és aztán ők is behúznak, és már van olyan, aki hát majdnem, hogy jó napottal előre köszönök, mert ilyen 2 méter magas szakállas emberek lettek belőlük, de van, aki tényleg, tehát így annyira elhúz a mezőny ebből a szempontból a fiúk és a lányok között. Jó, hát a lányokon belül is nyilván vannak ugye különböző érettségi fokok, mint kívül, mint belül, de a fiúknál hát az egészen komikus volt, enyem a kis szívüket, tehát hogy mint hogyha ott lenne egy kvázi felnőtt nő és egy 5. általános iskolás
fiú. Igen, amúgy
fiú.
Ez tipikus, igen. Mondjuk nálam rátett még a magasságom, tehát hogy azért az az is sokáig tartott. Van egy nálam magasabb barátnőm, szerintem legalább 15 centivel, hát ő, hogy nincs olyan, amikor nem kapja meg azt a kérdést, hogy ő kosarazik-e, meg hogy... És hát viszonylag kevés az, akiből lehet válogatni, hogyha csak az embert nem úgy van vele, hogy nem érdekli ez az egész magasság kérdés, azért kevés olyan magas fiú van, úgyhogy igen, nyilván ez is ez a magasság kérdés is szerintem egy ilyen gátlás lehetne, de amit még akartam mindenképpen kérdezni, hogy mennyire tudsz te például beszélni a testeddel kapcsolatos gátlásaidról, akár később, akár felnőtt korodban, érzed-e azt, hogy valahol túllendültél ezen a dolgon?
Teljesen, ma már, persze, teljesen. Ráadásul nekem, én azért elég jó súlyba tartottam magamat, az 3 évvel ezelőttig, tehát ilyen 100 plusz, tehát azért 180 vagyok, tehát azért ez itt ki lehet számolni, hogy azért volt egy kis húsz. Tehát ez a nagy darab tipikus eset, tehát nem voltam így ilyen szétfolyva, minden, de hát azért bőven volt rajtam. Na és akkor ilyen mind lelki, mind egészségügyi okokból én elkezdtem futni. És hát egy majdnem 15-20 kiló lement rólam. És egyrészt az, hogy ez lehetséges, tehát hogy mondjam, most kevesebb vagyok, mint szerintem negyedik gimnáziumba, súlyba, sőt. Tehát ez nagyon jót tett, egyrészt tehát, hogy úgy általában a saját megítél. Nem voltam én rosszba akkor se, pláne, hogy elkezdtem ugye úgy értékelni magamat, hogy ilyen reálisan. Hát ez vagyok, ilyen vagyok. Fejemmel az a mindig problémák voltak, azt mai napig, tehát óriási fejem van, és hát ezzel nem lehet mit csinálni, hát akármilyenre lefogyhatok. Az volt itt az érdekes, hogy ugye mindig azt gondoltam, hogy én a anyukámra hasonlítok meg az ő nagyapját, tehát azt a vonalat és lefogytam 15-20 kilót, és egyszer belenéztem a tükörbe, és így megláttam a 46-7 éves apámat. Hogy az ő vonalai egyszer csak ahogy lementek rólam ezek a babahájak, így a fejemről, így megláttam a saját apámat a tükörbe, és ez egy ilyen megrázó volt, hogy úristen, tényleg, ahogy azt tette. És ez jót tett egyébként, de mondom, így visszanézve már ezek, amiről már beszéltünk, hogy így, tök el. Nekem, én most ilyen jóban így testileg, meg minden soha nem voltam. Tök a helyemen vagyok, csak hát ez el kellett ilyen néhány évtizednek, kellett néhány nyomorúságos év. Jaj, ezt a sztorit elmesélem még, ha beleférhet, ezt a kollégák ismerik, mert minden ilyen klubra is összetartáson ezt a sztorit elmesélem, hogy mekkora egy idióta voltam, hogy hát nyilván, hogyha az embernek a önbizalma az a nulla alatt van, akkor nyilván a párkapcsolatok kialakítása, hát hiszen, hogyha te semmire nem tartod magadat, akkor meg se próbálkozol. És hát ugye, hát az is elég nyomorúságos volt, és akkor volt egy osztálytársnőm, aki ott ült mögöttem, és hát tök ösztösen egy hátrafordultam, és nyomtam, dumáltam neki, mert dumálni akkor is szerettem minden. Ő meg olyan kis csendesen úgy mindig úgy nézett, meg úgy mindig beszéltem neki, de úgy fel sem merült bennem semmi. Kész, snit, érettségi, eltelik az év, én már mentem egyetemre, és amikor szeptemberben csörög ott nálunk, még vezetékes telefon volt, fölveszem, ő az. Mit akar? És akkor így és akkor ugye kezdett velem ilyen smoke talkolni, meg beszélgetni, meg minden, és így jó, elbúcsúz, letettem, és így hát ez most mit akar tőlem? És mondom, Jézus Kárpán. De mondom, évek teltek el, mondom, úristen, hát ez a lánynak én tetszettem, hát ez lehet, hogy szerelmes volt belém, még minden is.
Megadta az egyértelmű jelet, te meg nem.
Fölhív, tehát ez a uram, küldj egy jelet, tudod, és akkor így pofán vágnak, és így évekkel később mondom, Jézus Mária, Kárpáti, hát az egész gimnázium éveid egy csoda lehetett volna, meg mit tudom én, és te észre se, de még utána se vetted észre, és hogy hát ez most mit hívok, engem, egy lány, hát mit hív engem föl, hát ez normális, hát ez, de, hú. Szóval ezen fetregek azóta is.
Sajnos erről most nekem is eszembe jutott valami, mert én egy kicsit a másik végén voltam ennek, hogy én meg ilyen iszonyatosan rajongó típus voltam, tehát hogy én ilyen borzasztóan szerelmes voltam fiúkba, de olyan nagyon hülyén csináltam. Tehát, hogy például hívogattam őket, ugye akkor még vezetékes telefon volt.
Igen, engem is azon hívtak fel.
Hívogattam, de én nem szóltam bele, tehát én utána lecsaptam a telefont, én csak hallani akartam a hangját, meg akkor megkerestük a barátnőimmel az egyik kiszemelt áldozatnak a nővérét, akkor attól ugye szereztünk képet, mert hát ugye akkor még azt is meg kellett szerezni. akkor gumicukor szíveket küldözgettem neki a sítáborban, meg ilyen dalokat átírtam, azt felvettük magnókazettára. Pap Gergőnek hívták amúgy ezt a fiút, nem az a Pap Gergő, és akkor ez az ó, a Pap Gergő az álmom, régóta őrá vágyom, olyan szédítő Pap Gergő, ez volt az egyiknek a refrénje.
Ez volt az egészen nyilvánvaló üzeneted.
Igen, és ezek mind visszajutottak hozzá, de soha nem szóltam hozzá. Elmentem, beiratkoztam a kosár labdázni, csak azért, mert ő is ott volt, de sosem szóltam hozzá, és akkor egyszer a Soltvadkerti táborba odajött hozzám, hogy Bori, hogyha normálisan viselkednél velem, én járnék veled, és ránéztem, bólogattam, megfordultam, és elszaladtam, és ez volt az én nagy szerelmi életem. Általánosig, na ennél most már egy kicsit jobb vagyok. Na, de hogy ugye térjünk vissza a tárgya, már is jön hozzánk Huszár Boglárka, irodalomterapeuta, aki a testképről tart biblioterápiás foglalkozást, és erről fogunk beszélgetni, bedobhatjuk neki a mindenféle általános iskolás és gimnazista gátlásainkat is. Huszár Boglárka, irodalomterapeuta, pszichológus a vendégünk. Tulajdonképpen azért ez a két terület eléggé közel áll egymáshoz, vagyis legalábbis a biblioterápia az kiegészítő része lehet a pszichológiának, igaz? Tehát, hogy ez egy ilyen mellékág, ami mondjuk a te érdeklődéseden belül van, és mondjuk elvégeztél ehhez egy plusz képzést. Mit jelent pontosan ez az irodalomterápia?
Igen, közel áll egymáshoz, de ez nem mindenki számára evidens egyébként. Én nagyon szerettem annó az irodalomórákat, és amikor elkezdtem pszichológiát tanulni, akkor nagy hiányom volt az, hogy itt nem foglalkozunk Dosztojevszkijel és más fontos írókkal, akik a lélektant kutatták, persze szép irodalmi szempontból, és egyszer csak szembe jött velem egy képzés, a biblioterapeuta képzés, aztán meg is fogalmazódott bennem, hogy akkor nagyon szépen összefésülhető ez a két terület, elvégeztem, és azóta igyekszem aktívan tartani ilyen irodalomterápiás önismereti csoportokat.
Hogy néz ez ki egészen pontosan? Tehát, mert hogy én viszonylag otthon vagyok ebben a dologban, de csak így hallomásból van egy nagyon jó vágó kolléganőm, 64 éves, és ő képzeljétek el, hogy kitalálta így nyugdíjazása idején, hogy akkor ő elvégzi az irodalomterápiát, és nagyon sokat szokott nekem mesélni, és amikor például keresi az irodalmi részleteket, abban néha szoktam, hogy a gyásszal foglalkozik, meg a demenciával, tehát az ilyen időskori dolgokkal, és akkor néha összeszoktunk így dolgozni, amikor keressük a részleteket, de azt, hogy ő már ezeket hogy használja fel, én azt nem tudom pontosan, és ugye te is elküldtél nekem egy verset, ugye a testképről tartasz foglalkozást, hogy mondjuk van előre olvasmány, amit ti elolvastok, vagy pedig ott olvasol fel valamit, és akkor azon keresztül hogyan vezetődtök át a magára a témára.
Akkor első körben mondanék néhány mondatot az irodalomterápiáról, hát ha nem ismerné még valaki ezt a módszert. Ez egy csoportban alkalmazott önismereti módszer, aminek az elve alapján az olvasás és az írás ötvöződik, tehát a résztvevők nem csupán befogadóként vannak jelen, hanem alkotóként is, ami azt jelenti, hogy különböző írásos gyakorlatokra is sor kerül egy-egy ilyen ülésen. És úgy néz ki egyébként a csoport, hogy van egy nyitókör, illetve egy zárókör, a köztes részt pedig az adott szövegnek a feldolgozása teszi ki, és általában véve én szép irodalmi szövegekkel dolgozom, azon belül is versekkel és novellák. Ezeket nem adom ki előzetesen, tehát ott a csoporton szembesülnek vele a csoporttagok. Természetesen fennáll a lehetősége, hogy valaki már ismeri esetleg azt az adott szöveget, viszont érhetik meglepetések is a csoporttagokat, sőt általában igyekszem azért olyan szövegeket választani, amikkel esetleg még nem találkoztak. Úgyhogy alapvetően így néz ki. Kivételt képeznek ez alól a regények, amik nyilvánvalóan nem olvashatók fel egy-két órás csoport folyamat ideje alatt, tehát azokat előzetesen adom ki, otthon kell elolvasni, de alapvetően minden más szövegre az igaz, hogy ott találkoznak vele először.
De mi az alapvető cél? Tehát, hogy ők magukra ismerjenek, a másikra ismerjenek, vagy ez itt túl ilyen, nem tudom, ilyen kétdimenziós a dolog, hanem ennél mélyebb a dolog, hogy valamit segít felszakítani bennük, tehát, hogy nem ennyire konkrét a dolog, hogy elolvasom ezt a verset, jé, ez én vagyok, más is megküzdött már a világtörténelemben ezzel a problémával évszázadokon át, generációkon át, hanem mögé nézzünk inkább ennek a dolognak?
Segít a szöveg egyrészt saját magukhoz, másrészt pedig egymáshoz kapcsolódni. és megtapasztalhatják ezáltal az egyetemesség érzését, nem csak a vers által, hanem a többi csoporttag által is, hiszen hasonló élményekről számolhatnak be ott egymás között, mélyebben kapcsolódhatnak egymáshoz, és ez vezethet el valamilyen felismerésig, és akár megnyugvásig, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, és szerintem ez az, amit a csoport leginkább tud adni, az egyetemesség érzését.
Én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy egy ilyen témában tartottál már korábban testképről, vagy
nem,
ez most az első?
Női csoportokat tartottam, ott altémaként felmerült a testkép is, viszont olyan folyamatot, ami teljes egészében a testképre épül, még nem úgy, hogy nagyon izgatottan várom is.
Meg ugye itt férfiak és nők is igen, mehetnek a csoportba, tehát hogy arra én nagyon kíváncsi lennék, hogy tudnak nyíltan, most irodalmi mű, nem irodalmi mű, de ismeretlen emberek egymással a test beszélni, a szexualitásról, vagy például arról, hogy ők mi az, amit nem szeretnek a testükben, vagy nehezen élnek meg, szóval azért ez egy elég nehéz feladat, nem megnyitni idegen embereket.
Igen, ráadásul ez egy 4 alkalmas csoport folyamat lesz, és általában inkább 6-8 alkalmasokat szoktam tartani, tehát nem is lesz annyi időnk elmélyedni sajnos a témában. Úgyhogy nem biztos, hogy egyáltalán például a szexualitás témája felmerül. Azt gondolom, hogy ahhoz egy hosszabb folyamatot kellett volna hirdetni, de önmagában már a testképről való gondolkodás is von maga után egy nagyobb fokú sebezhetőséget, és abszolút nem kell elmenni a szexualitásig, hogy kitettnek érezzék magukat a téma hatására a csoporttagok, de hát ezért is vagyok ott, hogy törekedjek a biztonságos légkör megteremtésére, és reméljük, hogy ez majd segíti a megnyílást. Egyébként olyan jellegű témákkal készülök, mint például a testtel kapcsolatos hála, a test, saját testünk iránt érzett hála, a saját testünk érzett felett kontroll, a fiatalság kultusz, az hogyan hat rájuk, az aktuális érzelmi állapotunk és a testképünk közötti összefüggéseknek az észrevétele, úgyhogy mindenféle témát érintünk majd. Meglátjuk, hogy mennyire jutunk el a mélységekig.
Itt érdekes, hogy ezt a kontrollt említetted, az talán lehet, hogy csak én látom bele, mert nekem van ilyen problémám, én a 20-as éveim elejétől én ilyen pánikrohamokkal küzdöttem, amit rendszerint valamilyen fizikai tünet váltott ki, és akkor ugye ez az embert beleviszi egy ilyen spirálban, a végén nagyon komoly tünetek vannak, nálam jellemzően kardiológiai. És ez egyfajta, és onnantól kezdve az ember fél attól, hogy elveszti a kontrollt saját maga felett, és ez önmagában tud kiváltani egy másik pánikot, tehát hogy akár ilyen irányba is elindulhat ez a fajta terápia. Hogy ilyen dolgokkal foglalkoztok?
Akár. Én előzetesen készülök szempontokkal, de gyakran fordul az elő, hogy olyan szempontokat hoznak be csoporttagok, amikre én előzetesen nem is gondoltam, és akár a pánikroham is felmerülhet, ami egy nagyon erős kontrollvesztett állapot is egyben. Nem elsősorban erre gondoltam, de természetesen az adott szöveg az indukálhatja azt is, hogy esetleg valaki hasonló tapasztalatot fog behozni.
Meg hát ugye önmagában szerintem a testképről való beszélgetés az előhoz egy csomó sérelmet, fájdalmat, gátlást, akár komolyabb dolgok is előfordulhatnak, mint az, hogy valakinek visszaéltek bármikor is a testével, és azért ehhez szerintem nem kellenek olyan nagyon durva dolgok, hogy szerintem sokan tudnak ilyen történetet mondani. A férfiak nevében nem tudok nyilatkozni, de a nők között azért szerintem vannak sokan, tehát hogy ehhez is kell egyfajta megnyílás.
Abszolút. A határátlépés, a testünk határainak átlépése az mindenképp egy szempont, ami felmerülhet, illetve kíváncsi vagyok arra, hogy milyen egyéni történetek jönnek elő, mert eddig inkább azzal találkoztam, hogy kulturális, társadalmi értelemben vetettek fel történeteket a résztvevők, az adott reklám hogyan hat rájuk, a testképükre például, de érdekes lesz majd esetleg odáig eljutni, hogy egyéni történeteket is behozzanak a gyerekkorukból, vagy a kamaszkorukból arra vonatkozólag, hogy hogyan is érezték ők akkor magukat a testükben, milyen visszajelzéseket kaptak rájuk, érte őket esetleg megszégyenítés, bullying a testsúlyukra vonatkozóan például.
Te például látsz ebben bármiféle változást az elmúlt 10-15 évben, akár azzal kapcsolatban, hogy a testünkről hogyan beszélünk, beszélünk-e másképp, egymás között például beszélünk-e róla. Mert az egy dolog, hogy a reklámokban megjelenik, de azért Én azt látom, hogy ez még mindig nem egy hétköznapi téma. Tehát, hogy én talán a barátnőimmel sem azon kívül, hogy néha van, amelyik feljajdulja, hogy a szoptatás következményeiképpen lehet, hogy kéne egy kis mellfelvarrás, de hogy maximum ennyi, amennyiben mi bele szoktunk menni. Igazából annyira nem. Nem szeretünk erről beszélni, mert akkor, hogyha én ezt kimondom, akkor valahogy ez egy nagyon nagy tükör. Ez egy nagyobb tükör, mint hogyha belenéznék a tükörbe. Akkor bevallottam, hogy nekem tényleg van ezzel problémám.
Igen, szerintem nagyobb hangsúly helyeződött az elmúlt években mindenképp, akár a nemi különbségek tekintetében is. Tehát a férfiak esetleges testképzavaráról is több szó esik, én azt látom, illetve ezt mutatja az is, hogy 2015-ben önálló zavarrá nyilvánították az izomdiszmorfiát, nem tudom, hogy erről a jelenségről például hallottatok-e már.
Én nem.
Ez az inverz anorexia, ami elsősorban férfiak körében fordul elő. Ez a kóros testedzést foglalja magába tulajdonképpen, és azért is nevezik inverz anorexiának, hiszen az illető az a hatalmas testtömege, pontosabban izomtömege ellenére is úgy látja, hogy gyenge és vékony.
Mennyire van befolyása erre, nyilván 2025-ben ki kell erre térni ugye az influencereknek, tehát hogy régen is értek a minket ilyen hatások, akkor legfeljebb egy tévéreklám, vagy egy óriás plakát, vagy valami, de ez most gondolom, ez föl lett sokszorosítva ennek az ereje azáltal, hogy ugye egész nap örgeti ki, amit szeret, Instagramot, TikTokot, nem tudom, és ott ez nem, hát ez felmérhetetlen mennyiségben zúdul. Ez mennyire jön elő nálad, amikor ezeken a foglalkozásokon vagytok?
Abszolút előjön, amikor női tematikus csoportot tartottam is, előjött, ahogy említettem korábban is, hogy a közösségi média negatív hatásairól tudtak beszélni például a résztvevők, de ezen kívül is vannak azért aspektusok, bár valóban a social media vagy a social médián való fokozottabb jelenlét az mindenképp tudja azt eredményezni, hogy ez egy jelentősebb tényezővé válik, ami a különböző evészavarokat vagy testképzavarokat illeti, de fontos azért az egyéni történeteket is figyelembe venni, az egyéni jellemzőket, mert hogy a testkép azért az a kulturális, társadalmi, társas és egyéni jellemzőknek a kölcsönös interakciójából alakul ki, és ami még érdekesség, hogy ez idővel dinamikusan tud változni, tehát nem az van, hogy van egy állandó testképünk, hanem érnek minket hatások, és ez fokozatosan tud alakulni a különböző életszakaszainkban, hogy hogyan viszonyulunk a testünkhöz.
Igen, Borival erről beszélgettünk, hogy ez édes Istenem, de jó lenne a mostani fejemmel gondolkodni a 16 éves magamnak, mennyire egyszerűbb életem lett volna.
Én amit még megfigyeltem, és változás, nem tudom, hogy ti ezt tapasztaltátok el, hogy most már valahogy mindennek tulajdonítunk valami jelentőséget, tehát hogyha valakin vannak plusz kilók, azt is ilyen nagyon erősen gyengeségként, pszichológiai problémaként van ez beállítva. Tehát, hogy én azt érzem, hogy egy picit kezdenek így a genetikai magyarázatok eltűnni, és akkor inkább megyünk át oda, hogy te vagy az oka ennek, mert neked van valami problémád, amit meg kell oldani, tehát hogy, és ez egyébként mindenféle függőséggel kapcsolatban is látom, amit szerintem régen valahogy, nem tudom, én úgy emlékszem, hogy az én szüleim idejében például a dohányzás, hát ez egy annyira olyan dolog volt, hogy persze, hát mindenki dohányzik meg, hogy ennek igazából ez egy szokás, amit így fölvesznek az emberek. Most meg már dohányzol? Neked nem. Akkor biztosan van valami feldolgozó. Van valami feldolgozó.
És rögtön tagadtad is, ugye? Ugye erre is rávilágítottunk a problémára.
Már egy vád. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy látjátok-e, hogy szerintem van valami ilyen vonal, hogy
Bori behozta a dohányos lobbit.
Igen, mert egyébként 3 hónapja nem jutottam rá, úgyhogy lehet, hogy ez is
rajtad, igen.
Na igen.
Igen. Igen, és ez egy általánosabb kérdésig vezet el minket, mégpedig addig, hogy mi az, amire még van befolyásunk, és mi az a pont, amin túl meg kell, hogy állapítsuk, hogy onnantól a genetika az, ami számottevő, és ahhoz kell tudnunk valahogy alkalmazkodni, és átkeretezni azt az adott helyzetet, akár legyen szó a testképről.
De várjál, Bori, itt most vitatkoznék veled, mert hogy azt mondtad, hogy ezért embereket támadás érhet meg, hogy ez fajta gyengeségnek. Hát én pont azt látom, hogy a mainstream kommunikáció, meg a reklámok is arra vannak hangolva, hogy nem, te akár mekkora lehetsz.
Ez
nem. Tehát, hogy ha megnézel régen, ugye volt egy, nem tudom, minek hívják ezeket a kentek magatokra, ez a testápol.
Kentek magatokra.
Behoztam a férfi energiát a műsorban. Igen. Tehát ez a férfi arcápolást, hogy megmosom magamat, tűzni, hogy hideg vízzel, aztán szevasz. És tehát, hogy akkor ugye ilyen, mit tudom, 20 évvel ezelőtt ilyen rendkívül vékony, szőke nők jöttek, mentek, most meg kifejezetten van olyan márka is, ami erre aztán különösen figyel, hogy már milyen, tehát különböző színű bőrű, különböző súlyú, akár valamilyen testi fogyatékossággal élő ember, tehát hogy minden legyen benne, de és amúgy is egyébként a kommunikáció arról szól, hogy ez nem hiba, erről te nem tehetsz, nem baj, miközben hát egyébként meg tudjuk, hogy megvannak az egészségügyi kockázatai is annak, hogyha valaki mondjuk extrém túlsúlyos, tehát hogyha valaki, nem tudom, 150 centi magas és 150 kiló, ott nem lehet azt mondani, hogy hát jó, hát téged így, mert szeretünk, csak hát ez nem kéne ráthagyni, hogy mert ebbe cukorbeteg leszel, meg ez lesz, meg az lesz.
Volt is már korábban egy beszélgetésünk az Unisexben, amiben Huszár Sándor marketing szakember és egyetemi tanár a reklámok testképünkre gyakorolt hatásáról és ennek a méréséről beszélt. Hallgassuk meg most egy kis visszaemlékezésben, hogy ő akkor mit mondott erről a témáról.
Különböző tartalmú vizuális elemeket vetítünk le például a hallgatóknak.
Ez mondjuk azt jelenti, hogy egy csinos nőről egy képet, hogyha konkretizáljuk?
Például, hát igazából ez a kísérletes témakörbe tartozik. Itt ezt úgy kell elképzelni, most legutóbb az egyik szakdolgozom, aki egy ilyen kutatást végzett, nála azt az eljárást dolgoztuk ki, hogy igazából a résztvevőket három csoportba soroljuk, ők nem tudnak arról, hogy három különböző csoportba kerültek, és az egyik csoportnak például kifejezetten valamilyen sportos vagy lengébb öltözetben szereplő személyeket láthatnak, a második csoport tagjai mondjuk egy body pozitív, vagy egy olyan, ami sokkal inkább az önértékeléssel kapcsolatban az elfogadásra utal, és egy semleges csoportot alakítunk ki. Majd megnézzük, hogy az egyes csoportokba kerül egyéneknek a stimulus előtt, illetve a stimulus után milyen volt akár az önértékeléssel kapcsolatos álláspontjuk, mennyire voltak elégedettek különböző életmódbeli tényezőkkel, és például ezek a kutatások arra világítottak rá, hogy bizony, amikor most, hogyha nem feltétlenül a szexualizált reklámokról beszélünk, hanem mondjuk sportolással kapcsolatos reklámokról, kifejezetten egy média által kommunikált ideát helyeztünk középpontba, akkor bizony az értékelés az romlott, illetve különböző életmóddal kapcsolatos tényezőkkel is a stimulus után úgy értékelték a résztvevők, hogy hát lehet, hogy nem megfelelően étkezem, lehet, hogy nem vagyok egészséges, lehet, hogy nem mozgok eleget. Még mondjuk a body pozitívnál ennek esetekben az ellenkezője volt igaz, amit kiváltotta.
Ugye említetted a body pozitív kategóriát, ami ugye azokat a reklámokat jelenti, amikor mondjuk egy telt karcsú nő van ott, vagy egy nem tudom, kevésbé szép, akár mondjuk ugye mostanában felkapták azt is, hogy valamilyen fogyatékosság rendelkező emberbe vesznek így a reklámokba. És bennünk felmerült még itt, mielőtt megjöttél, az a kérdés, hogy ha mondjuk ilyen reklámarcokat látunk, ennek az valóságos üzenete az mi? Mert valahol kimondatlanul mindannyian tudjuk, azáltal, hogy ki vannak emelve, is össze vannak hasonlítva az átlagos reklámarcokkal, akik meg ugye bombázók és tökéletesek. Tehát, hogy azt mondod, hogy a ránk gyakorolt hatása mondjuk jobb, de az üzenete az valójában mi?
Én ezt két dimenzió alapján különíteném el, vagy két dimenzió mentén. Az egyik az, hogy ugye az egyénre milyen hatást gyakorol. A mi vizsgálatunk az azt mutatta ki, hogy valamelyest jobb lesz a hangulatérzete, amikor valaki ezzel találkozik. Azt egyértelműen nem tudtuk kimutatni, hogy javulna az életmóddal való elégedettsége. Ez stagnált, tehát ugyanaz volt, mielőtt találkozott volna a hirdetéssel az illető. Azonban a body pozitív mozgalmak esetén szerintem egy sokkal fontosabb üzenet az, hogy a márka kapcsolódik egy olyan mozgalomhoz, amivel meg szeretné azokat szólítani, akik rokon szenveznek ezzel a mozgalommal, részesévé akarnak válni. Ezáltal tudom azt kommunikálni, hogyha számodra fontosak ezek az értékek, akkor válasz engem, hiszen ez számomra is fontos. Az fontos látni, hogy ugye nem csak az egyénre hat a reklám, hanem a márkának a cél nagyon sokszor a márka imázsnak az alakítása, emiatt csatlakoznak valamilyen mozgalmakhoz, vagy kezdik ezeket az értékeket egyre jobban kommunikálni.
De igazából az üzenet az, vagy nem is lehet a reklámnak más az üzenete, hogy a külső számít?
Most érdekes, igen, a kérdés. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, és ez inkább csak személyes vélemény, hogy nyilván ebben is megjelenik a külső, mert nyilván az alapján történik ez a body pozitív mozgalmaknak is a megjelenése, de hogy nyilván ebbe fogadjuk el önmagunkat, és a külső az nem olyan szempontból számít, hogy most legyél izmos, legyél fit, hanem hogy teljesen természetessé válik az, hogyha van egy narancsbőröd. Teljesen természetes az, hogyha van rajtad néhány kiló. Én is két gyermeknek apukája vagyok. Valahogy ez az apatest, ez valahogy kezd kialakulni így az apukákban is így a gyermekek születése után, amivel én is személy szerint kell, hogy barátkozzak. Egy kicsit helyre tennem magamban is ezt a dolgot, hogy a korral én is egy kicsit változok, és nem olyan vagyok, mint 20 évesen.
Vannak azok a speciális testpozitív reklámok, amikről már az előbb beszéltünk, ahol mindenféle adottságú és helyzetű ember jelenik meg, de ugyanakkor meg a klisék a legtöbbször, akár a reklámvilágban is azért tartják magukat, mert hatnak. Tehát azok hatnak a legjobban. Mit tapasztalsz, hogy ezektől a közhelyektől maga a marketing kommunikáció elfordulóban van, vagy átalakulóban vannak ezek a klisék, vagy vannak olyan dolgok, amik 1975-ben is ugyan olyan hatással voltak az embereket, tehát azzal lehetett a legjobban eladni a terméket, meg ma is.
Szerintem nehéz arról beszélni, hogy ma a médiában mi az, ami az egyetlen is irányadó. Az látszik a marketingben, hogy amikor megjelenik egy trend, egy irányvonal, akkor megjelenik egy idő után az ellentrend is. Én ezt az apatest, anyatest, én ezt egy ellentrendként definiálnám. Nem vagyok trendkutató, de én abszolút azt látom, hogy nyilván ilyenkor van egy feszültségérzet a fogyasztóban, amivel nem tud mit kezdeni. Azt mondja, hogy egyszerűen nem tudok többet edzeni. Ami arra sarkol, hogy hát meg kell barátkoznom önmagammal. A másik pedig az, hogy erre szintén rájönnek vállalkozások. Azt mondják, hogy a mi márkánknak az üzenete az, hogy te így vagy jó, ahogy vagy. Az nagyon jól látszik, hogy maga a reklámkultúra, vagy hogy hogyan adok át egy üzenetet, ez a vállalat méretének csökkenésével, ez ugyanúgy nagyon sokszor egyébként csökken is ennek a hozzáértés legalábbis a cégek részéről. Van egy kampány, mivel dobjuk fel. Nem mondom, hogy jelentős rész az eseteknek, de azért előfordul az, amikor a cégvezető, hogy nem lehetne egy szép hölgyel feldobni például. Ez a tipikus kérdés, vagy elvárás, ami így megjelenik. Majd ilyenkor mindig az a központi kérdés a marketinges fejében, hogy értem, de ez hogyan fog kapcsolódni ahhoz, hogy az adott terméknek vagy szolgáltatásnak milyen előnyei vannak, milyen olyan értékajánlata van, ami hasznos lehet a fogyasztó számára. Csak egy példát, ha emeljek ki, én ugye Szegedről jöttem, és van ott a környékben egy halárus, akinek volt egy elég provokatív hirdetés, ez praktikusan annyit jelentett, hogy a hatalmas megállító táblán egy mesztelen nő, aki egy pontja vagy kettő pontja takarta ugye a testrészeit, amivel, ha jobban belegondolunk, nagyon nem kötődik a maga a termék ahhoz, hogy egyébként miért kell ehhez egy denge öltözeti, vagy ebben az esetben szinte mesztelen volt
a hal az alapvetően egy olyan dolog, ami nyírkos, meg nem, tehát sokakban ilyen asszociációkat is
igen, kent. Még azt sem tudom elkezdeni, tehát bárki, aki mesztelen, mondjuk egy tópat, ahol hirdem halakat tölelgetne. Igen.
De pont ezért gondolom mindenkinek fel is tűnik ez a reklám.
Igen, csak ha egy kicsit tovább gondoljuk egy marketinges szemmel, akkor vajon lett több a halnak az értékesítése? Tehát, hogy egy olyan termékről beszélünk, amit jobb esetben havonta, két havonta, aki szokott halat fogyasztani, elmegy az üzletbe és vásárolni szokta. Azért, mert a város másik részében lakom, és hallottam, hogy ott van egy ilyen megállító tábla, tehát eleve nem is találkozok a megállító táblával, nem szoktam a városnak mondjuk annak a részén járni. Nem fogok elmenni csak azért oda vásárolni halat, mert ott van egy ilyen megállító tábla. Tehát fontos azt is külön választani, hogy az ilyen szexualizált reklámok, ezek arra alkalmasak tudnak lenni, hogy figyelmet felkeltsen, és beszélnek erről az emberek, de összességében én alkalmatnak érzem arra, hogy ez érdemi értékesítést növel is biztosítson. Másik oldalról, hogyha megnézzük, hogy vannak olyan cégek, ahol viszont a termékek meg a szolgáltatások kifejezetten valamilyen hedonista jellegű értéket vallanak, tipikusan divatcikkek, parfümök, ruházati termékek, ide tartozhatnak akár a drága luxus autók, különböző járművek, akkor azt láthatjuk, hogy ebben az esetben én nem értékelem kifejezetten öncélúnak azt, amikor ilyen jellegű helyzetekben színészek, szereplők megjelennek, ugyanis az a márkaérték, amit át akarnak adni, az pont ezt a világot festi le, aminek van célpiaca, meg fogyasztók, akik szeretnének ilyen termékeket venni.
Oké, hogy ezt mondjuk, hogy fogadd el magad, de van egy más részről egy ilyen vádló dolog is, és hogy akkor valahogy ilyen, most ilyen kettőség van szerintem ezzel kapcsolatban.
Mindenképpen empatikusan kell felhívni a figyelmet az egészségügyi kockázatokra, de fel kell hívni, és szerintem a test pozitivitásba bele kell, hogy férjen ez a fajta árnyalt gondolkodás is, hogy elfogadlak, ugyanakkor fontos látnod, hogy hosszú távon milyen következményei vannak annak, hogyha nem változtatsz az életmódodon. De persze ott is merülhetnek fel olyan korlátok, amelyeket az illető nem tud átlépni, ami pedig vezethet komolyabb pszichológiai problémákhoz, hiszen nehéz azzal szembesülni, hogy minden erőfeszítésünk ellenére sem feltétlen sikerül elérnünk egy olyan célt, mint amit kitűztünk magunk elé testi szempontok alapján.
Amúgy szerintem a reklámok, amiket például te mondasz, az szimplán szimpátiakeltés. Tehát, hogy egyszerűen egy márka szimpatikus lesz attól, hogy befogadónak mutatja saját magát, de szerintem nem ez a valóság.
Igen, mint most ugye volt egy hirdetése az egyik ilyen nemzetközi nagy banknak, és akkor abban voltak ugye Pride-os részek, de azt ugye tudta, hát akkor Magyarországon mégsem vagyunk annyira nyitottak, akkor abból ott kivesszük, tehát igen, általában a nagy márkák azok próbálnak ugye zöldek lenni, de ahol nem kell zöldnek lenni, ott nem zöldek, ahol nem kell annyira nyitottak lenni a szexuális kisebbségek irányából, ott azért nem nyitottak, mert hát biznisz az biznisz, hát azért ez lássuk be kapitalizmus, és hát marha jó marketing cégek dollármilliókért, meg tanácsadó cégek ezt jól kitalálják. Tehát hogy legyünk tisztában azzal is, hogy minden mögött nehogy már eláljuljunk, hogy ők milyen jó fejek, nem. Ők el akarnak adni nekünk valamit.
Igen, ez egy fontos szempont.
Vagy küldtél nekem egy verset, amiből ha nem is az egészet, de egy részét felolvasom, hogy ugye ez például egy olyan vers, amiből biblioterápián ki lehet indulni, és tök jó, hogy külön, hogy Nemes Nagy Ágnes, aki azért, hát ez egy dolog, hogy ugye nő, de hogy azért ő nem volt soha az a típus, aki csöndben maradt, még akkor sem, amikor csöndbe kellett maradni abban az időszakban, amikor hallgatni kellett is, azért csöndben mégiscsak duruzsolt. Az a címe ennek a versnek, hogy a női táj. Oly engedékeny lágy e tájék, simítható és bontható. Térde között kíváncsi sikló, villódzik át a nagy folyó. Sok ezer év dicsérte lágyjá sűrű völgyet, dús hegyet, zavartan állok, nézelődöm, e női tájban mit tegyek. Stb. Amúgy utána olvastam ennek a versnek, hogy mit írnak róla, meg úgy általában Nemes Nagy Ágnes és a szexualitással kapcsolatban mit írnak, és hogy azt írták, hogy nagyon zavartan beszélt mindig erről a témáról, vagy így nagyon ilyen szóvirágokban írt, és oké, hogy itt mindennek van valamiféle metaforája, de szerintem az önmagában egy bátorság, hogy egy nő ír ilyesmiről. Ma már mondjuk, oké, most már azért gyakrabban előfordul, de szerintem Nemes Nagy Ágnes kortársainál én nem nagyon emlékszem. Férfi költőket tudok, akik írtak szexualitásról, de nők szerintem ez nem kifejezetten jellemző.
Igen, most hirtelen nekem sem jutna eszembe a kortársai közül olyan, aki konkrétan a női testről ír, vagy a testről általában véve, vagy a szexualitásról, úgyhogy ő egyedülálló lehet talán tényleg ilyen szempontból.
Az utóbbi időben, nem tudom, azt hiszem Szabó T. Annának verseiben jelenik
Tóth
meg.
Tóth Krisztinánál is.
Tehát, igen. De hát ők már egy teljesen más generáció.
Igen. Na és akkor, hogyha mondjuk egy ilyen verset ti elolvastok, ott összegyűlt ez a sok ember, és ugye tényleg itt arról van szó, hogy nyilván mindenről tudok valamire asszociálni, de hogy azért nagyon szóvirágokban van ez a dolog, akkor az egy cél, hogy ezt valahogy kibontsátok, vagy pont ez a jó benne, hogy ennyi metafora van benne, mert akkor mindenki azt lát bele, amit akar, és jobban el tudja indítani mondjuk a gondolatokat?
Mindkettő egyszerre. Cél az, hogy kibontsuk, de közben mindenki megmaradhat a maga fogalmazásánál, és beszélhet akár ő is ő maga is szóvirágokban, hogyha éppen még ott tart a saját megnyílásában, de cél az mindenképpen, hogy rávezessem a csoporttagokat arra, hogy számukra mit jelenthet az az adott kép és az a vers, képekben bővelkedik, szimbólumokban bővelkedik, és nem azt vizsgáljuk egy ilyen alkalom során, hogy univerzálisan mit jelent az adott szimbólum, hanem azt nézzük meg, hogy ő mire asszociál, tehát abszolút a szabad asszociációkra építünk, akár a sűrű mézre, akár a vörös virágra, akár más képekre, a sűrű völgyre, a dúshegyre, és itt azért a női test anatómiája is szóba kerül, és meg lehet azt is vizsgálni, hogy ki hogyan viszonyul ahhoz, hogy adott egy anatómia, ami a női testet illeti, és ki hogyan tudja ezt elfogadni, akár a sűrű völgyet, a dúshegyet, vagy éppen pont az, hogy nem rendelkezik ilyenfajta tipikus női adottságokkal. Illetve szerintem ebben a versben még az a jó, ami a későbbi verszakokból derül csak ide, hogy a szellemet is behozza az anyag mellett is. Az anyag és a szellem harmóniájáról gondolkodik, tehát ez már eleve túlmutat a testképen, és meg lehet azt is általa vizsgálni, hogy az illető az mennyire áll összhangban a külsejét és a belső tartalmait tekintve, mennyire érzi önazonosnak a külsejét azzal, amit szellemileg képvisel, vagy mekkora a feszültség a kettő között esetleg.
Azt nem kérdeztem, ezek vegyes csoportok?
Vegyes csoportok, kivéve, hogyha kifejezett célcsoportot is megnevezek, ebben az esetben nem neveztem meg, tehát férfiak és nők egyaránt jelentkezhettek, de volt például női tematikus csoport.
Mennyire zavarja azt egy nőt vagy egy férfit, hogy egy ellenkező nemű mellette ülőről mellett kell akár kitárulkoznia és erről beszélnie? Ez nem zavarja őket?
Itt azért vannak egyéni különbségek, nyilván a személyiségek, az egyes személyiségekből kiindulva.
De egyébként férfi jelentkezik ilyenre?
Képzétek el, hogy igen, na, és egyelőre úgy áll a dolog, amikor elindítottam a jelentkezést, több férfi jelentkezett, mint nő. Nagyon érdekes motivációkkal, majd arról is beszélhetek esetleg, hogy milyen motivációkat fogalmaztak meg.
Mondd.
Igen. És hogy van-e különbség a férfiak motiváció és a nők motivációja között, vagy ugyanazok a problémáink, csak a férfiak kevésbé merik kimondani.
Szerintem a testképpel való elégedetlenség az tud ugyanolyan mértékű lenni akár férfiak és nők között egyaránt, inkább az egyes komponensek tekintetében lehet különbség. Tehát például abban, hogy egy nő sokkal inkább a testsúlyával lehet elégedetlen, mint egy férfi, míg említettem korábban ugye az izomdiszmorfiát, az izmosság, mint faktor sokkal fontosabb lehet egy férfi, mint egy nő számára. És ami a motivációt illeti, volt, aki például a bőr problémáira hivatkozva jelentkezett a csoportra, ami nyilván szintén a testkép témájához tartozik az, hogy a testünk határa, a bőrünk az milyen állapotban van, és hogy az tud esetleg szégyenérzettel járni. Aztán volt, aki a versenysportra hivatkozva jelentkezett, ami hát megint érdekes ajtókat nyithat ki, illetve a modellkedés is megjelent, a modellmúlt.
Most, ahogy beszéltél, eszembe jutott, én készítettem egy filmet a Szécsi Pál és Damian Edith szerelméről, és Szécsi Pálnak volt bőrbetegsége, úgyhogy ő nyakig begombolva ingben ült mindig a vízparton is, tehát hogy borzasztóan zavarba volt ettől a dologtól, és hogy ez milyen érdekes, hogy amúgy ő meg egy mindenkinek a szerelme volt, egy borzasztó nagy bálványa volt a nőknek, mindenki oda volt érte, és közben egy iszonyatosan gátlásos volt, és ahogy így kutakodtam így a témában, kiderült, hogy neki a szexualitásával is abszolút volt emiatt problémája, hiszen annyira mélyre tudnak ezek a dolgok menni, hogy az ő példája például szerintem tök jó arra, hogy szerelmes lehet beléd a félvilág, minden nő téged akarhat, de ha neked van valamilyen gátlásod a testeddel kapcsolatban, akkor te abból nem tudsz kitörni, bármilyen visszaigazolást is kapsz. Ezzel szoktál találkozni, hogy nem, minden ilyen szeretjük a visszaigazolást, persze, de hogy akinek belül van valami, az nem tudja másnak a véleménye megváltoztatni.
Igen, abszolút, és azért is fontos beszélgetni a testképpel való elégedetlenségről, hiszen az hatással van az önértékelésünkre, és a testünkkel kapcsolatos negatív érzések pedig generalizálódhatnak az egész énünkre, ami pedig azt jelenti, hogy alapvetően befolyásolja azt, hogy mennyire tartjuk magunkat szerethetőnek, értékesnek, hogy milyen a viszonyunk a testünkhöz. Tehát nem lehet külön választani a testképet az én képtől, ez beépül az én képbe.
Ami még egy érdekes dolog, ahogy beszéltél, eszembe jutott, hogy egy, nem tudom, hogy ez így nagyon le van egyszerűsítve, de hogy nincs-e az itt a biblioterápiával kapcsolatban, hogy a szöveget én használhatom egy dolognak, ami mögé elbújok, meg egy olyan dolognak is, amin keresztül megnyílok. És hogy egy picit azt érzem, hogy beszéltél, hogy ez egy tök jó lehetőség arra, hogy aki mégiscsak megijed, az elbújhasson, és ott maradhasson, vagy beszélhessen metaforákban, vagy mint maga elé rakhassa ezt a szöveget, ami megvédi őt, hogyha azt érzi, hogy mondjuk mégis, persze, hogy te ott vagy megkontrollálod, de hogyha mégsem érzi magát komfortosan abban az adott közegben.
Ezt nagyon jól látod. Azért is mondják, hogy az irodalomterápia egy finom módszer, hiszen van egy eszköz, ami távolságot képez azért mégiscsak a külvilág és köztem, és lehet pajzsként használni. Ezért is mondják, hogy finom módszer, de azért csoportvezetőként nekem feladatom, hogy szép, lassan bontogassam azt az adott személyt, aki mégiscsak általánosságban fogalmaz és kevés konkrétumot mond, hiszen ahhoz sokkal nehezebb kapcsolódni és a többi csoporttagnak, aki nem mond kézzelfogható élményeket, érzéseket, gondolatokat, hanem nagyon elbújva fogalmaz. De ugyanakkor ennek tényleg van egy pozitív oldala is bizonyos kereteken belül, hogy a szöveget lehet pajzsként vagy kapaszkodóként is használni. Egyébként azt mondják, hogy a szöveg az egy átmeneti tárgy is. Nem tudom, hogy az átmeneti tárgy az átmeneti tárgy fogalmával már találkoztatok-e a pszichológiában.
Nem, de engem most tettek fel a pszichológia szakra, úgyhogy mondja nyugodtan, mert szeretném hallgatni.
Szóval a Winnicott elméletében foglal ez a fogalom helyet, és azt jelenti, hogy a gyermek számára kell, hogy legyen valamilyen plüss vagy rongy, ami átmenetet képez az anya és közte, hogyha az anya nincs jelen. És van egy olyan elmélet, ami azt mondja, hogy az irodalomterápiában is a szöveg hasonló célt szolgál, tehát bele lehet kapaszkodni, hogyha a külvilág túl terhes számunkra, és egy reményt, egy kapaszkodót nyújt.
Hát akkor majd várunk vissza, hogyha van tapasztalatod a testképes beszélgetésekkel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk. Huszár Boglárka, irodalomterapeuta, pszichológus volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
Köszönjük. Köszönöm a meghívást.
Na, Iván, akkor kérlek szépen, hogy számolj be arról, hogy hogy érezted magad az első uniszexben, meg tudtál-e nyílni,
igen,
menni fog-e ez neked?
Azt hiszem, hogy az összes érdekes dolgot, amit így a magamról megosztottam, ezt megosztottam, úgyhogy a hallgatók ezt osszák be majd akkor a következő hónapokra is, hát jó volt, köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm, remélem, hogy azért maradt még sztori, én szerintem elő fog még jönni egy pár. Természetesen erre az évadra is nagyon izgalmas témákkal készülünk, sőt, ezt még neked amúgy nem is mondtam, Iván, hogy egy hónapban egyszer videós tartalmat is fogunk készíteni az adásokból, úgyhogy akkor íme ezt vedd egy felkérésnek.
Akkor járatok fodrászhoz gyakrabban.
Így van, így van.
Ilyen ez a popszakma.
Szerintem azért ezt is meg fogjuk ugorni, úgyhogy a hallgatóknak nagyon köszönjük a figyelmet, hallgassanak minket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Uniszex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Uniszex. Mindenkinek jó.